Tizedik novella. Paganino da Monaco elrabolja Riccardo da Cinzica feleségét, ki ismidő megtudja, hol az asszony, oda megy, barátságot köt Paganinoval, visszakéri tőle feleségét, az pedig hajlandó visszaadni néki, az asszony is úgy akarja. Az asszony nem akar férjével menni, és Riccardo halála után feleségül megy Paganinohoz. A tisztes társaság minden tagja fölöttébb magasztalta a gyönyörű novellát, melyet királynőjük elbeszélt, különösképpen pedig Dioneo. Ő volt az egyetlen, kinek még ma novellát kellett mondania. Minek utána tehát nagyon megdicsérte az előbbi novellát, eképpen szólott. Szépséges hölgyeim! A királynő novellájának bizonyos része arra indított, hogy megváltoztassam a szándékomat, és más novellát mondjak el nektek, nem azt, melyet akartam. Ez pedig Bernabó ostobasága volt, mely ránézve jól végződött ugyan, mert miként ő, a többi emberek is mind elhitetik magukkal, mit ő oly szentül hitt, hogyha a világot járják, és egyszer egymásszor más nővel töltik kedvüket, azzal áltatják magukat, hogy otthon hagyott feleségeik ölbetett kézzel üldögélnek, mintha bizony nem tudnók, holott közöttük jövünk a világra és nevelkedünk, miféle dolgokon jár az eszük. A történettel pedig, melyet elmondok, bebizonyítom nektek, mely igen nagy az ilyen emberek ostobasága, és egyúttal mennyivel nagyobb azoké, akik azt hiszik, hogy nagyobb a hatalmuk a természetnél, és azt képzelik, hogy üres fecsegéssel lehetségessé teszik azt, ami számukra lehetetlen, és abban fáradoznak, hogy mást is olyanná tegyenek, mint ők maguk, holott ilyesmit nem tűr annak természete, kit kényszeríteni kívánnak. Tehát volt egyszer Pízában egy bíró, ki inkább meg volt áldva értelmességgel, mint testi erővel, bizonyos Riccardo da Cinzica nevezetű, ki talán abban a hiszemben, hogy ugyanolyan fajta munkálkodással, minő tanulmányainak szentelt feleségét is kielégítheti, dúsgazdag ember lévén mindenáron abban fáradozott, hogy szép és fiatal asszonyt szerezzen feleségül, holott ha úgy tudott volna vigyázni maga érdekére, mint máséra, mind a szépségtől, mind a fiatalságtól óvakodnia kellett volna. És célját el is érte, mivel hogy Lotto Gvalandi uram feleségül adta hozzá egyik leányát, kinek neve volt Bartolomea, egyik legcsintalanabb és legcsinosabb leányzó Pízában, ahol is kevés asszony személyen akadhat meg a férfi nép szeme. Minek utána tehát a bíró a leányt nagy vigadozással házába vitte, és fényes és pompás mennyegzőt tartott, a nász éjszakáján nekirugaszkodott, és egyetlen egyszer megölelte a lányt, már csak azért is, hogy asszonnyá tegye, de kevés híján még ez egyszer is szégyent vallott. Annak utána pedig reggelre kelvén, sovány és kiaszott ember lévén, ki nem igen bírt a szusszal, ürmössel és üdítő csemegékkel, és efféle mi egymással igyekezett lelket verni magába. Nos hát, bíró uram most már nagyobb gonddal kímélte erőit, mint annak előtte, és kezdte feleségét tanítgatni valamelyik ABC-s gyermekeknek való kalendáriumból, melyet valamikor talán Ravennában szerkesztettek. Tehát az ő magyarázata szerint nem volt nap, melyre sok-sok, de legalábbis egy ünnep ne esett volna. Ezeknek tiszteletére pedig, mint külön-különféle okokkal bizonygatta, férfinak és nőnek tartózkodnia kell az efféle érintkezésektől. No, ezekhez járultak a böjtök és a kántorböjtök és az apostolok és ezernyi egyéb szentek vigíliái és a péntek és a szombat és az úrnap és az egész nagy böjt és bizonyos holdnegyedek és számos egyéb kivételek, mivel talán abban a hiszemben volt, hogy éppen úgy munkaszünetet kell tartani az asszonnyal az ágyban, miként ő tartott néha napján a polgári perek tárgyalásában. Eme rendet pedig nem csekély bánatára az asszonynak, ki ez alig nyúlt egyszer is havontas, akkor is csak immelámmal, hosszú időn által megtartotta, és mindenkor fölöttébb vigyázott, nehogy valaki megismertesse Bartolomeával a hétköznapokat, valamint ő megismertette az ünnepeket. Történt pedig, hogy valamely forró napon Riccardo uramnak kedve kerekedett kirándulni egyik gyönyörű nyaralójába, Montenegro szomszédságába, és ottan a friss levegőn néhány napot eltölteni, és magával vitte szépséges feleségét is. Miközben tehát ottan voltak, hogy némiképpen szórakoztassa az asszonyt, valamely napon halászatot rendezett, és két csónakon, egyikben maga a halászokkal, másikban az asszony egyéb hölgyekkel kimentek megnézni azt, és a mulatság igen vonzotta őket, és észre sem vették, hogy néhány mérföldnyire beevesztek a tengerre. És miközben egyre figyelmesebben nézelődtek, hirtelen ott termett egy gáján Paganino da Mare, akkoriban hírhet kalóz, és a bárkák láttára feléjük irányította a gáját. Ők pedig nem tudtak oly hirtelenséggel menekülni, hogy Paganino el ne érte volna a macsónakot, melyben a hölgyek voltak, mikor pedig a szépasszonyt megpillantotta, már csak őt akarta, és Riccardo uram szeme láttára, ki már a parton volt, a gájába emelte a hölgyet, és elvitorlázott. Mondanom se kell, hogy ennek láttára mely igen megszomorodott bíró uram, ki is oly féltékeny volt, hogy feleségét még a szellőtől is féltette. Keresetet adott be a kalózok gyalázatossága miatt Pízában is, másutt is, de nem volt foganatja, mivel úgysem tudta, kirabolt el a feleségét és hová vitte. Paganino a szépasszony láttára fölöttébb kellemesen érezte magát, és mivel pedig nem volt felesége, feltette magában, hogy megtartja, és mert az asszony keservesen sírt, kezdte édesdeden vigasztalni őt. Hogy pedig az éjszaka leszállt, ő meg már régen elvesztette a kalendáriumát, a mindennémű ünnep, meg munkaszünet, meg egyéb rég kiment a fejéből, kezdte az asszony cselekedetekkel vigasztalni, mivel úgy vette észre, hogy napközben mondott szavai édeskeveset használtak. Ezen a módon pedig oly igen megvigasztalta őt, hogy az a bírót a törvényeivel együtt mindenestül elfeledte, minek előtte még Monakóba érkeztek volna, és Paganinoval kimondhatatlan örömökben töltötte napjait. Az pedig Monakóba vitte őt, és ama vigasztalásokon felül, melyekben nappal és éjjel részesítette, nagy tisztességben felesége gyanánt tartotta. Bizonyos idő után Riccardo uram hírét vette, hol vagyon felesége, és mivel forrón vágyódott utána, és úgy hitte, hogy rajta kívül senki más nem tudná rendjén elvégezni eme dolgot, elhatározta, hogy ő maga megyen érte azzal a szándékkal, hogy szívesen áldoz akármennyi pénzt is kiváltására. Hajóra szállt tehát, Monakóba ment, és ottan látta az asszony meg őt. Az pedig estére kelvén elmondotta a dolgot Paganinónak, és értésére adta férje szándokát. Amikor másnap reggel Riccardo uram megpillantotta Paganinót, hozzája szegődött, és hamarosan meleg barátságot mutatott irányában, miközben Paganino tettette magát, mintha nem ismerné őt, s várta, hogy hová akar kiukadni. Miért is Riccardo alkalmas pillanatban tőle telhető nyájassággal fölfedte előtte jövetelének okát, és kérte, hogy követeljen tőle, amit csak akar, s annak fejében adja vissza feleségét. Felelte erre Paganino derűs ábrázattal. Uram, Isten hozott, hogy rövidre fogjam a válaszomat, mondom neked, igaz, hogy házamban van egy ifjú hölgy, de nem tudom, vajon a te feleséged-e, vagy másé, mivel hogy téged nem ismerlek, és őt is csak annyiban ismerem, amennyiben bizonyos ideje már itt vagy a házamban. Ha te, mint mondod, a férje vagy, és mivel, hogy szeretetreméltó nemes úrnak látszol, elvezetlek hozzá, és bizonyosra veszem, hogy nyomban meg fog ismerni. Ha ő megerősíti azt, amit te mondasz, és veled akar menni, akkor éppen azért, mivel, hogy oly igen szeretetreméltó ember vagy, annyit adsz majd érte váltságul, amennyit akarsz. Ha hogy azonban nem így van a dolog, hitványság volna elvenned őt tőlem, mivel hogy én fiatal ember vagyok, és épp úgy tarthatok magamnak asszonyt, mint más. Kiváltképp pedig őt, kinél kedvesebbet, világ életemben még nem láttam. Mondotta akkor Ricardo, de bizony, hogy az én feleségem, s ha elviszel hozzá, magad is meg fogod látni. Tüstént a nyakamba ugrik, éppen ezért belenyugszom abba, mit te magad megszabsz. Akkor hát, gyerünk, szólott Paganino. Elmentek tehát Paganino házába, megállapodtak valamely teremben, Paganino pedig behívatta az asszonyt kis díszes ruházatban, és felékesítve kilépett az egyik szobából. Odajött Ricardohoz, de csak úgy köszöntötte Ricardót, mint hogy valamely idegen embert köszöntötte volna ki. Paganinoval annak házába ellátogatott. A bíró ennek láttára, holott azt várta, hogy az asszony kitörő örömmel fogadja, fölöttébb elcsodálkozott, és ekképpen töprenkedett magában. Talán a búbánat és a nagy fájdalom, mely az ő elvesztése óta emészt, oly igen megváltoztatott, hogy nem ismer rám, miért is imígyen szólott. Asszony, drága mulatság volt nékem ama halászat, melyre elvittelek, mivel hogy életemben nem éreztem még olyan fájdalmat, amilyen azóta gyötör, hogy elvesztettelek. És úgy látszik, nem ismersz rám, mivel hogy oly idegenül szólasz hozzám. Hát nem látod, hogy én vagyok a te Ricardód, ki azért jöttem ide eme házba, melyben most vagyunk, hogy megfizessem ímez nemes úrnak, amit kíván, annak fejében, hogy visszakapjalak és hazavigyelek. Ő pedig olyan kegyes, hogy visszaad nekem, s még a váltságot is magam szabhatom meg. Az asszony feléje fordult, finoman elmosolyodott, és mondá, uram, hozzám beszélsz? Vigyázz, össze ne tévesz valakivel, mivel én sehogy sem emlékszem rá, hogy valaha is láttalak. Szólott pedig Ricardo, vigyázz a szavadra, nézd meg jól! Ha megerőlteted az emlékezetedet, bizony megismersz, hogy én vagyok a te férjed, Ricardo da Cinzica. Felelt az asszony. Uram, bocsáss meg, talán nem is olyan illendő, mint képzeled, hogy túlságosan nézegesselek. Mindazonáltal annyira már mégis megnéztelek, hogy bizonnyal tudom, soha életemben nem láttalak. Ricardo uram gondolta magában, hogy az asszony csupán Paganinótól való féltében cselekszik ekképpen, és nem akarja füle hallatára megvallani, hogy ismeri őt. Kisvártatva tehát engedelmet kért Paganinótól, hogy négy szem közt szólhasson az asszonnyal szobájában. Paganino azt felelt, hogy nem bánja, de csak azzal a feltétellel, hogy akarata ellenére nem szabad megcsókolni az asszonyt. Ennek pedig szólott, hogy menjen a vendéggel szobájába, és hallgassa meg, amit mondani akar, s feleljen neki tetszése szerint. Hogy tehát az asszony és Ricardo kettesben a szobába mentek, alig hogy leültek, Ricardo uram eképpen adta fel a szót. Ennyi szívem, életem, édes lelkem, reménységem, hát nem ismered meg a te Ricardódat, aki téged a világ minden kincsénél jobban szeret. Hát hogy lehet ez? Hát oly igen megváltoztam. Ej, szépséges szemem világa, tehát nézd meg hát egy kicsit jobban. Elkacagta magát erre az asszony, és szavába vágott, és mondta, jól tudod, nem vagyok oly feledékeny, hogy ne ismernélek meg. Te vagy a férjem, Ricardo da Cinzica úr. Te azonban, míg veled voltam, bizonyságát adtad, hogy igen rosszul ismersz. Mivel ha oly igen bölcs ember voltál, vagy lettél volna, amilyennek magadat hánytorgattad, annyi eszednek csak kellett volna lennie, hogy lássad, mely fiatal és friss és tűzről pattant menyecske vagyok én, és ennél fogva tudnod kellett volna, mire fáj a foguk ruházaton és ennivalón kívül a fiatalasszonyoknak, ha hogy szégyenkezésükben szóval nem is mondják. Hogy pedig te miként viselkedtél és vitézkedtél e dologban, magad is jól tudod. És ha jobban kedvedre volt a törvényeknek, mint feleségednek tanulmányozása, nem kellett volna megházasodnod. Mivel, hogy én soha nem úgy néztem rád, mint bíróra, hanem mint holmi ünnepi kikiáltóra, oly igen tudtad mind az ünnepnapokat, és a böjtöket, és a vigíliákat. És mondom neked, hogyha annyi ünnepet engedtél volna tartani ama munkásoknak, kik birtokaidon dolgoznak, amennyit engedtél annak, kinek az én csekély szántó földecskémet kellett volna megművelnie, bizony soha egyetlen szem gabonát nem arattál volna. Istennek akaratja szerint, kinek ifjúságom láttán megesett szíve rajtam, ráakadtam arra a férfira, kivel eme szobában lakozom, melyben nem tudjuk, mi az ünnepnap, értem amaz ünnepnapokat, melyeket te oly sűrűn megtartottál, buzgóbban szolgálván Istennek, mint asszonyodnak, és ennek a küszöbét ugyan soha át nem lépi se szombat, se péntek, se vigília, se kántorbőt, sem holmi vége várhatatlan nagybőt. S mi több, itten nappal és éjjel folyik a munka, és bizony köpülünk, és mondhatom, hogy ma éjjel is, mind a hajnali harangszóig nem egyszer ám, hanem egyfolytában végeztük ama dolgot. Annak okáért szándékom véle maradni és munkálkodni, míg ifjú vagyok. Az ünnepeket és a bűnbocsánatokat és a bőtöket pedig akkorra hagyom, ha majd megöregszem. Na, te pedig Isten hírével szedd a lábadat, és lódulj innét, és ünnepelj nélkülem, amennyit csak jól esik. Ricardót eme szavak hallatára kimondhatatlan fájdalom fogta el, és hogy az asszony elhallgatott, ekképpen fogott szóba. Ennyi, édes lelkem, hát miféle beszéd ez? Hát nem tekinted szüleid és a magad becsületét. Hát továbbra is itt akarsz maradni halálos bűnben, emez embernek rongyaképpen, inkább, mint Pízában feleségemül. Ez, ha hogy rád un, nagy szégyenedre világgá kerget, én pedig mindig szeretni foglak, és akarván akaratlan mindig úrnője maradsz házamnak. Hát szabadé, eme parázna és becstelen gerjedelmed miatt odadobni becsületedet és engem, ki tulajdon életemnél is jobban szeretlek. Ej, édes reménységem, hát ne beszélj tovább eképpen, inkább gyere velem. Mostantól fogva, mivel, hogy tudom, mire fáj a fogad, majd megfeszítem minden erőmet. Annak okáért, édes kincsem, változtasd meg szándékodat, s jöjj velem, mivel nem volt jó napom azóta, hogy tőlem elraboltak. Felelte erre az asszony. Nincs szükség rá most. Eső után köpönyeg, hogy bárki is jobban törődjék nálam az én becsületemmel. Tették volna meg a szüleim akkor, amikor hozzád adtak. Ha pedig akkor nem törődtek az én becsületemmel, nekem most semmi kedvem törődni az övékkel. És ha mostan halálos bűnben vagyok, azért még éppenséggel nem vétkeztem halálra magamat. Hát ne törődj vele többet, mint én magam. és bizony mondom neked, hogy itten Paganino feleségének érzem magamat, Pízában pedig a te rongyodnak éreztem magamat, ha meggondolom, hogy holdnegyedek szerint és geometriai méricskélések szerint lehet-e csak összehozni planétáinkat, holott Paganino itten álló éjszakán át karjaiban tart engemet, és csak a jóisten a megmondhatója, miképpen szorongat és harap és tépáz engemet. Azt is mondod, hogy majd megfeszíted minden erődet, de hát mivel? Talán azzal, hogy háromszor neki rugaszkodol, s addig nyomorgatod, míg lelket versz belé. Hát képzelem, milyen derék lovag vált belőled, mióta nem láttalak. Na menj csak, és feszítsd meg minden erődet, hogy eltengődjél, mert úgy veszem észre, csak hálni jár beléd a lélek, olyan kiaszott és nyavajás a képed. Továbbá mondom neked, hogyha ez az ember egyszer elbocsát engemet, bár vélekedésem szerint nem is gondol ilyesmire, ahogy én maradni akarok, eszem ágába sincs visszatérni hozzád kiből, akárhogy nyomkodnálak is, cseppnyi levet ugyan ki nem facsarhatnék. Mivel pedig véghetetlen káromra és hasznomra nálad már voltam egyszer, más felé próbálok majd szerencsét. Újra mondom tehát neked, hogy itt nincsen sem ünnep, sem vigília, miért is itt akarok maradni. Annak okáért szedd a lábadat Izibe, és menj Isten hírivel, mert különben sikoltozni fogok, hogy erőszakot akarsz elkövetni rajtam. Ricardo uram látta, hogy a dolga valul ütött ki, és akkor végre megismerte ostobaságát, hogy kimerült ember létére fiatal feleséget vett. Tehát bánatosan és szomorúan kisompolygott a szobából, s még bőségesen a lelkére beszélt Paganinónak, de mindez bizony hajítófát sem ért. Utoljára dolga végezetlenül otthagyta az asszonyt és visszatért Pízába, s fájdalmában elméje oly igen megháborodott, hogy Pízában sétálván, ha valaki köszöntötte, avagy valamely kérdést intézett hozzá, csupán ennyit felelt rá, az a gonosz csont nem akar ünnepet tartani. És nem sok idő múltán meghalálozott. Mikor Paganino ennek hírét hallotta, törvényesítves egyanánt feleségül vette az asszonyt, mivel tudta, mely nagy szerelemmel viseltetik irányában, és bizony soha nem nézte, vajon ünnep van-e. Nem is tartott vigíliát, sem nagy bőtöt, hanem munkálkodtak, míg nem megrodgyantak lábaik, és gyönyörűségben töltötték napjaikat. Annak okáért, kedves hölgyem, úgy vélem, hogy Bernabó Ambrogiolóval folytatott vitájában visszájáról fogta meg a dolgot. Ez a novella úgy megnevettette az egész társaságot, hogy senki sem volt, kinek bele ne fájdult volna az állkapcsa, és mind a hölgyek egyértelemmel mondogatták, hogy Dioneónak igaza van, Bernabó szamár volt. De amikor a novella bevégződött és a kacagás elült, a királynő észbe vette, hogy az idő már későre jár, és valamennyien elmondották novellájukat, és uralkodása is véget ért. A megszabott rendszerint tehát levette a koszorúját, Nejfilé fejére helyezte azt, és vidám arccal ekképpen szólott: kedves társnőm, immár légy te királynője e kicsiny népnek. És leült a helyére. Nejfilé némiképpen belepirult a megtiszteltetésbe, mely érte, és arca olyanná vált, mint a friss áprilisi vagy májusi rózsa, mely napkeltekor nyílik, és hajnalcsillaggyanánt sugárzó ábrándos szemeit kisé lesütötte. De minek utána elült a többieknek hangos helyeslése, mely bizonysága volt a királynő iránt érzett hajlandóságuknak, Nejfilé is megemberelte magát, és rendes helyéről kissé magasabbra ülvén megszólalt. Mivel úgy fordult, hogy én vagyok királynőtök, nem térek el amamódtól, melyet megtartottak elődeim, kiknek kormányzását engedelmességtek által helyesnek elismertétek. Annak okáért szándékom rövidre fogva elétek terjesztem, s ha tanácstok javalja, cselekedjünk aszerint. Miként tudjátok, holnap péntek, holnap után pedig szombat vagyom, és e napokat nemigen kedvelik a legtöbben amaz eledelek miatt, melyeket e napokon enni szokás, különben is a péntek tiszteletre méltó tekintettel arra, ki üdvösségünkért e napon szenvedett és halt meg, miért is helyesnek és fölöttébb tisztesnek tartanám, ha eme napon Istennek tiszteletére inkább imádságokkal, mint elbeszélésekkel foglalkoznánk. Szombaton pedig szokása az asszonynépnek megmosni a fejét, és megtisztogatni minden portól, minden szennytől, mely az egész elmúlt hét munkájában rája rakódott. És ugyancsak szokás Isten fia szűz anyjának tiszteletére böjtöt tartani, és már is előre minden némű munkától tartózkodni a következő vasárnap tiszteletére. Mivel pedig eme napon sem tudjuk rendben folytatni megkezdett életmódunkat, úgy vélem, helyes volna eme napon is szünetet tartanunk az elbeszélésekben. Annak utána pedig, mivel akkorra már 4 napot töltöttünk itten, ahogy elejét akarjuk venni, hogy idegen emberek meglepjenek bennünket, alkalmatosnak tartanám elköltözni innét és máshová menni. Már ki is gondoltam, hogy hová, és intézkedtem is. Ottan vasárnap a szondítás után majd együtt leszünk, és ekképpen elegendő időtök lesz a gondolkodásra. Mivel pedig ma tágkörben mozogtak elbeszéléseink, jó lesz, ha kissé megszorítjuk a novellák körét, és a szerencsének sokféle végzései közül csak egyről fogunk beszélni. És én úgy gondolom, hogy olyan emberekről beszéljünk, akik ügyességük révén valamely igen kívánt dolgot megnyertek, vagy visszaszerezték azt, amit elvesztettek. Kiki gondoljon ki valamely elbeszélést eme tárgyban, mely a társaságnak hasznos, vagy legalábbis mulatságos lehet. Dioneo kiváltságát pedig továbbra is épségben tartjuk. Valamennyien dicsérték a királynő beszédét és szándokát, és elhatározták, hogy így legyen. Az pedig ezek után hívatta udvarmesterét, és gondosan utasította, hol terítse meg estére az asztalokat, és mit tegyen később, uralkodásának egész ideje alatt. Ennek végeztével a társaság pedig felállott, és engedelmet adott, hogy Kiki azt tegye, amit akar. Nekivágtak hát a hölgyek és a férfiak egy kis kertnek, s minek utána ottan kicsinyék szórakoztak, mikor a vacsora ideje elérkezett, vidám hangulatban és élvezettel megvacsoráztak. Asztalbontás után a királynő parancsa szerint Emília vezette a táncot, Pampinea pedig, kinek a többiek felelgettek, valamely dalt énekelt, amint következik. Melyik hölgy énekelje, hogyha én nem, hogy megtaláltam földi üdvösségem. Jöjj hát boldogságom szerzője Ámor, skútfője minden üdvnek és reménynek, daloljunk most mi ketten, de nem sóvárgásról, vágyakozásról, melyek múltán lám édes öröm éltet, de lángokról, melyekben égvén parázslok, s élek önfelettem, s imádlak téged, kedves istenségem. Szemem elé Ámor, te állítottad már első nap, midőn tüzetbe léptem azt a dicső leventét, kinél szebbet, izzóbbat, bájosabbat a földön nem találnék semmiképpen, hiába is keresnék, ettől gyúltam ki úgy, hogy most szeretnék, uram, veled dalolni róla szépen. Az, hogy legfőbb üdvöm ebben találom, s ahogy én szeretem, épp úgy szeressen. Mind a te műved, Ámor, mert bírtam már szerelmem e világon, s remélem békességem lesz a mennyben a hűség jóvoltából, mely hozzáfűz az Úr, ki szent honából látja mindezt, tán megengedi nékem. Ennek utána még több dalt is énekeltek, s utána több táncot ellejtettek, és különb-különb hangszereken játszottak. Mikor pedig a királynő úgy vélte, hogy már ideje a lenyugvásnak. Fáklyás szolgák mindegyiküket szobájába kísérték, a következő két napon pedig ama dolgokban foglalatoskodtak, melyekről a királynő előbb szólott, és nagy sóvárgással várták a vasárnapot. Végződik a Dekameron második napja.